Ez az InStyle podcast sorozata a Te a délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik.
Sziasztok, én Bia vagyok.
Én pedig Zsófi.
A Te a délután első évadát Erzsébet királynő élete izgalmas részleteinek szenteljük, aki kétségtelenül sokkal több volt, mint uralkodó. Az elmúlt részekben bemutattuk stílusát, életmódtípjeit, házas életét, és beszélgettünk arról, hogy a kritikák ellenére milyen anya is volt igazából. A mai adásban pedig uralkodásának legfontosabb és legmegosztóbb lépéseit vesszük sorra.
A 96 éves korában elhunyt királynőt a ránehezedő elvárások és hozzátartozói is egész életében kihívások elé állították. Rengeteg olyan eset fordult elő, amikor belső konfliktust okozott számára, hogy másképp reagált volna a helyzetekre magánemberként, másként pedig uralkodóként. A királyi család intézménye szövevényes rendszer, melyben egyszerre keveredik a hivatás és az érzelmek, a kötelességek és a vágyak. A legutolsó emblematikus pillanat, ami szerintem mindenkinek elsőre eszébe jut, az Harry és Meghan döntése, hogy kivonulnak a királyi családból, ám ez csak egy volt a sok próbatétel közül, ami Erzsébet elé gördült az uralkodása alatt. A mai adásban, ahogy te is említetted, a királynő uralkodásának kulcsfontosságú pillanatait vesszük sorra. Ugye szó lesz a legfontosabb és a legmegosztóbb lépéseiről is, illetve a halála után bekövetkezett változásokról és Károly király első lépéseiről is beszélgetni fogunk. A mai adás az eddigiektől eltérően három blokkra fog oszlani. Először fogunk beszélgetni a történelmi jelentőségű döntéséről Erzsébet királynőnek, és azokról a pillanatokról, amik akár meg is osztották a világot. Aztán jönnek a családi botrányok, és ezután fogunk beszélgetni Károlyról.
Nézzük is a legfontosabb pillanatokat, amik közül kiemelkedik 1953. június 2-a. Ugye ekkor lett hivatalosan Erzsébet hercegnőből Erzsébet királynő a megkoronázással. A koronázási ceremóniát a Westminsteri apátságban tartották, és ez volt a történelem során az első, amit a tévében élőben is közvetítettek. Az Egyesült Királyságban mintegy 27 millióan nézték a szertartást, és további 11 millióan hallgatták a rádiót. Tehát szinte csak nem a teljes lakosság figyelemmel követte az eseményeket, hiszen akkoriban 36 millióan laktak az Egyesült Királyságban. Ezt követően mintegy 3 millió ember állt az utcákon, miközben a királynő és kísérete visszaindult a Buckingham palotába.
1966 volt az az év, amikor Erzsébet királynő egyik legmegosztóbb döntését hozta. Egészen pontosan 1966. október 21-én egy szénbányából származó sár, víz és törmeléklavina maga alá temetett egy általános iskolát a délveszi Aberfan faluban. Ez a katasztrófa 116 gyermek és 28 felnőtt halálát okozta. Azt kell tudni erről a délveszi Aberfan településről, hogy 7 meddőhányó, azaz ásványi kincsek bányászata során kitermelt hasznosítatlan kőzetekből, rossz minőségű és ezért feldolgozása alkalmatlan haszonanyagokból álló meredek oldalú domb vette körbe, és egy nagyon közel állt az Aberfan-i általános iskolához is. Már többször is érkezett olyan kérés egyébként a szénbánya felé, hogy ne a falu iskolája felett létesítsenek ilyen meddőhányót, de a kérdés mindig is félre söpörték. A katasztrófa után Fülöp herceg egy nappal már megérkezett Aberfanbe, maga a királynő viszont hosszú ideig távol maradt ettől a katasztrófától, több mint egy hétig késlekedett a látogatással, mert attól tartott, hogy jelenléte elvonja a figyelmet a mentési és helyreállítási erőfeszítésekről. Ezért nagyon sokan kritizálták akkoriban a királynőt, és az Erzsébethez közel állók közül néhányan, köztük a volt magántitkára, Lord Charteris is azt mondta, hogy uralkodása alatt ezt a döntést bánta meg a leginkább, és maga is úgy vélte, hogy előbb kellett volna elrátogatni ennek a tragédiának a helyszínére, ám amikor végül ezt megtette, őt magát is nagyon megrázták az ott látottak, és ez volt az első alkalom, amikor a királynőt nyilvánosan lehetett sírni látni.
Amit említettél, 1966-ban történt, de ha a diplomáciai bravúrokról is szót ejtünk egy kicsit, akkor vissza kell ugrani egy évet. 1965-ben ugyanis Erzsébet királynő ellátogatott Nyugat-Németországba. A társadalmi és politikai változások által fémjelzett évtized közepén a királynő elfoglalt feladatokat látott el, beleértve a 10 napos látogatását a Német Szövetségi Köztársaságban is. A II. Világháború befejezésének 20. évfordulóját ünnepelte ezzel, szimbolizálva a két ország közötti megbékélést és elismerve Németország újbuli felemelkedését Európában és a világ színpadán. De nem csak Németországban látogatott el Erzsébet, hanem Kínába is. 1984 végén Margaret Thatcher miniszterelnök beleegyezett abba, hogy 1997. július 1-től visszaadja Hongkong szuverenitását Kínának. Így 1986-ban Erzsébet volt az első brit uralkodó, aki ellátogatott Kínába, megnézte az agyaghadsereget, valamint a nagyfalat is, tehát nevezetességeket is útba ejtett. A sajtó számára viszont a királynő látogatásának diplomáciai jelentőségét felülmúlt a férje jellegzetes, olykor rasszista tréfálkozása. Így viccelődött a Kínában tanuló brit diákokkal állítólag. Ha sokáig maradsz itt, a végén még vágott szemed lesz, mondta.
És ha már a diplomáciai bravúrokról van szó, akkor Észak-Írországot sem szabad kifelejteni a sorból. Ugyanis a korábbi brit uralkodókhoz hasonlóan Erzsébet idején is viszályok voltak Írországban. A királynő az észak-írországi konfliktus, vagy más néven zavargások idején uralkodott. Ez egy nagyjából 3 évtizedig tartó etnonacionalista konfliktus, amely az 1960-as évek végétől egészen az 1998-as békemegállapodás lezárásáig dúlt, és mély személyes csapást mért a királyi családra is, amikor Fülöp herceg nagybátyjának, Lord Mountbattennek az ír köztársasági hadsereg, vagy más néven IRA, felrobbantotta a halászhajóját. A merénylet során életét vesztette Lord Mountbatten, illetve unokája Nicholas, valamint egy 15 éves fiú, Paul Maxwell, aki a személyzet tagja volt. A Lord idősebb leányának anyósa a robbanást követő napon belehalt a sérüléseibe, de leánya Patricia és férje, illetve másik gyermekük komoly sérüléseket szenvedtek ugyan, de túlélték a detonációt. A feszültség ellenére a királynő gondoskodott arról, hogy továbbra is jelen legyen Észak-Írországban, 25 látogatást tett itt, ebből 3-at a trónra lépés előtt. Az egyik legfigyelemre méltóbb látogatása 2012-ben történt, bemutatva, hogy mindkét fél milyen messzire került az imént említett konfliktus legsötétebb napjaitól. Ebből az alkalomból találkozott és kezet fogott Martin McGuinness-szel, az IRA korábbi parancsnokával.
Egy ausztráliai és új-zélandi királyi körútja során került sor az első walkaboutra, Fülöppel és Anna hercegnővel 1970-ben Erzsébet több évszázados királyi hagyomány tört meg, amikor tett egy laza sétát, hogy személyesen üdvözölje az emberek tömegeit, ahelyett, hogy védett távolságból integetett volna nekik. Ráadásul a sétát Sir William Hazeltine, a királynő magántitkára javasolta, és a királyi családot bemutató 1969-es tévés dokumentumfilm mozgató rugója is volt, ami több mint 40 millió embert vonzott világszerte. Aztán elérkezünk 1992-ig, amit Erzsébet királynő uralkodásának 40. évfordulója alkalmából tartott beszédében Annus Horribilisnek nevezte, ami ugye magyarul annyit jelent, hogy borzalmas év. De mitől is volt ennyire borzalmas? Károly és Diana házassága teljesen megromlott, 1992-ben jelentették be, hogy külön válnak. András herceg, a királynő második fia és felesége, Sarah Ferguson is elváltak, Anna pedig elvált férjétől Mark Phillips-től. És ez még nem minden. Év végén tűz ütött ki a Windsori kastélyban, és több mint 100 szobát semmisített meg.
Mindez pedig, ha lehet így mondani, tetőzte Diana hercegné halála. A királyi családdal kapcsolatos kritikák amúgy is a 90-es években egyre hevesebbé váltak, amit tetőzött ugye Károly és Diana 1996-os válása. Ám az ezt következő nyáron bekövetkezett tragikus autóbaleset, ugye, amiben Diana hercegné elhunyt, az feltette az IRA pontot, és ekkor nagyon sokan bírálták, hogy Erzsébet királynő hogyan reagált mindenre a tragédiára. Kezdetben ugyanis a skóciai Balmorában lévő birtokán maradt, és megtagadta, hogy az elszót fél árbócra ereszék a Buckingham palotában, és nem szólt a gyászoló nemzethez. Tanácsadói felszólítására hamarosan felülvizsgálta a zászlóval kapcsolatos álláspontját, visszatért Londonba, hogy üdvözölje a gyászolt tömeget, és ritka televíziós beszédet mondott a néphercegnőjének elvesztése miatt. Ez volt egyébként az a pillanat, amikor sokan valóban jogosnak vélték Diana hercegné azon vádait, hogy őt sosem támogatta a királyi család, hiszen bár már ekkor elvált Károlytól, az, hogy a hivatalos, ilyenkor elvált protokollt nem követték, és Erzsébet királynő nem vett tudomást arról, hogy ez valójában mekkora tragédia, ez is egy olyan pillanat volt, amit utólag feszegettek, hogy egy nagyon rossz döntés volt az uralkodása alatt. És innen érkezünk el 2002-be, amikor is Erzsébet királynő az aranyjubileumát ünnepelte. Ez a királynő trónalépésének 50. évfordulóját jelenti, ám kettő tragédia is beárnyékolta ezt az amúgy igen fontos történelmi pillanatot. Húga, Margit hercegnő és néhány héttel később édesanyja is elhunyt. Mindeközben Viktória királynő óta Erzsébet volt az első brit uralkodó, aki az aranyjubileumát ünnepelhette, és több mint 40 000 mérföldet utazott abban az évben, beleértve a Karib-térséget, Ausztráliát, Új-Zélandot és Kanadát is. Emellett az Egyesült Királyság 50 megyéjének 70 városába is ellátogatott.
A sok tragédia után 2013-ban elérkezünk egy örömteli évhez. Júliusban ugyanis a királynő új dédunokát üdvözölhetett, megszületett Vilmos herceg és Katalin első gyermeke György. Az utódlási sorban apját követő György egy napon király lehet, születése pedig azért is volt érdekes, mert ez volt az első alkalom, hogy Viktória uralkodása óta a brit trón közvetlen örököseinek 3 generációja is élt egyszerre. 5 évvel később, 2018-ban pedig sor került Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére. Talán semmi más esemény Erzsébet uralkodása alatt nem jelképezte jobban a modernizálódó monarchiát, mint Harry herceg esküvője Meghannal, aki elvált, ráadásul félig fekete amerikai színésznő. Bár a királynő állítólag gyorsan jóvá hagyta a Frigyet, a kapcsolat a pár és a brit média, valamint a királyi család többi tagja között egyre feszültebbé vált a házasságkötésük után. Ez a feszültség odáig fokozódott, hogy 2020-ban Sussex hercege és hercegnője bejelentette, hogy visszavonulnak a vezető királyi tisztségükből. Később Meghan szülőhelyére Dél-Kaliforniába költöztek. 2019-ben született meg fiúk Archie, 2021-ben pedig lányuk Lilibet. A házassága ráadásul Meghan és Harry történelmet is írt. 82 évvel ezelőtt, amikor a többszörösen elvált amerikai Wallis Simpson hozzáment 8. Eduard brit királyhoz, a házasság miatt az uralkodó kénytelen volt lemondani a trónról. Harry viszont megtartotta hercegi címét, és Meghan is Sussex hercegnéje lett.
Végezetül pedig fontos beszélnünk Erzsébet királynő utolsó 2 évéről, aminek a kétségtelenül legszomorúbb pillanata Fülöp herceg halála volt, aki 2021. április 9-én hunyt el 99 éves korában. Ez volt a brit monarchia leghosszabb ideig tartó szerelmi története, ami közvetlenül a II. Világháború előtt kezdődött. Korábban egy külön adást is szenteltünk Erzsébet és Fülöp házasságának. Fülöp herceg több mint fél évszázadon át támogatta feleségét a királynői feladatokban, és ő maga is igen ambiciózus kötelezettségeket vállalt magára. Temetését 2021. április 17-én tartották, ám a koronavírus miatti korlátozások miatt csak mindössze 30 vendéget hívtak meg, és a Szent György kápolnában egyedül ülő királynőről készült fotók bejárták a világot ekkor. Erzsébet Fülöp halála után több döntést is meghozott, ilyen volt például az, hogy nem költözik vissza Londonba. Ugye ő és Fülöp a koronavírus kitörésekor leköltöztek Windsorba, és Erzsébet úgy döntött, hogy a Windsori kastélyt teszi meg hivatalos rezidenciájának. Szóval a Buckingham palota egyébként 1837 óta a mindenkori brit uralkodó egyik legfontosabb lakhelye, Erzsébet is életének nagy részét, 70 évnél is többet töltött a Buckingham palotában, míg a Windsori kastély hagyományosan a brit uralkodók nyaralója volt, ahová ezen kívül a húsvéti szünetben és az Ascoti derbi idején költöztek le. Erzsébet viszont a gyerekkora nagy részét Windsorban töltötte, régi kedves emlékek fűzték a kastélyhoz és a környezetéhez, végül viszont mégsem itt, hanem Balmorában töltötte életének utolsó napjait, miután a szokásos nyári vakációja után úgy döntött, hogy nem utazik vissza Windsorba. Ez volt az egyetlen hely, ahol megfeledkezhetett arról, hogy ő királynő, és más szerepeket töltött be, az anyáit, a nagymamáit, a dédnagymamáit. Katie Nicole, királyi szakértő arról számolt be egy tévéműsorban, hogy Erzsébet nem véletlenül töltötte az utolsó hónapjait a Balmorali kastélyban. Úgy vélte, nem akarta, hogy a Windsori kastélyban vagy a Buckingham palotában érje őt utol a halál, így inkább Skóciában maradt, ahol nem mellesleg a legjobban szerette tölteni az idejét. A szakértő szerint az uralkodó tudta, hogy már nem fog visszajönni Windsorba, vagy a királyi család fő rezidenciájaként szolgáló Buckingham palotába. Ebben az évben még egy fontos pillanat volt a Trooping the Colour, ami az uralkodó születésnapi felvonulása, és idén ezzel együtt Erzsébet királynő platina jubileumáról is megemlékeztek. Hogyha visszanézzük az itt készült felvételeket, sokan úgy gondolják, hogy Erzsébet királynő itt elbúcsúzott a népétől, mielőtt besétált a palotába, így végigpásztázta a tömeget, és látható volt, hogy olyan volt ez, mintha egy búcsú lenne. Sokan úgy vélik, hogy Erzsébet királynő pontosan tudta, hogy a következő évben már nem fogja ünnepelni a születésnapját, valamint ez volt az utolsó pillanat, amikor nagy nyilvánosság előtt mutatkozott. És itt van még a róla készült utolsó fotó története is, amit egyébként Jane Barlow készített, aki akkor még nem is sejtette, hogy egy történelmi jelentőségű fotósorozatot fog készíteni a királynőről. Ez volt ő felsége első és egyetlen találkozása az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Liz Truss-szal. Maga Jane egyébként később úgy nyilatkozott, ugye a fotósorozat elkészülése után néhány nappal hunyt el Erzsébet királynő, és úgy nyilatkozott, hogy azon a napon, amikor találkozott vele, akkor egy igen mosolygós és jókedvű idős hölgyet ismerhetett meg. Nyoma sem volt még annak, hogy néhány nappal később tragédia fog bekövetkezni. Látszott Erzsébet királynőn, hogy fáradt, de ez nem szegte kedvét. Ezzel pedig véget is ért, ahogy említettem, a mai podcastunk első blokkja. Innen térjünk át a családi botrányokra. Kezdeném is a sort Margit hercegnővel, aki Erzsébet királynő húga volt. Ő közöttük az évtizedek során több nézeteltérés is volt, ugyanis Erzsébet és Margit igen különböző személyiségek voltak, ez minden szempontból egyértelmű volt mindenki számára, mind megjelenésükben, mind pedig viselkedésükben. Ám az első valódi konfliktusuk, amikor egymásnak feszültek, az akkor volt, amikor a királynő húga beleszeretett Peter Townsend repülőezredesbe. Ezzel a leendő Friggyel két probléma is volt. Az egyik az, hogy Margitnál 16 évvel volt idősebb a férfi, a másik pedig az, hogy nős volt. Bár Peter 1953-ban elvált feleségétől, és feleségül kérte Margitot, a hercegnő azonban nem mehetett hozzá, mert az anglikán egyház törvényei nem engedélyezték azt, hogy a királyi család tagjai olyan elvált emberhez menjenek hozzá, akinek korábbi házastársa még életben van. Így hát Erzsébet bármennyire is támogatta volna húgát, uralkodóként és az egyház fejeként be kellett tartatnia vele a törvényt, így a páros 1955-ben szakított. Mindezek után Margit hercegnő feleségül ment Anthony Armstrong Jones fotóshoz, ám néhány évvel később házasságuk köznevetség tárgyává vált. Valamint ott volt az az eset is, amikor Margit hercegnő hosszú vakációra utazott a férje nélkül, a pletykák pedig arról szóltak, hogy közeli barátságot ápolt egy nála 17 évvel fiatalabb férfivel. 1976-ban aztán a pár bejelentette, hogy külön válnak, két évvel később pedig a válást hivatalossá is tették. Az 1550-es években uralkodó 8. Henrik óta Margit volt a királyi család első tagja, aki elvált. és bármennyire is nehéz lehetett erre rábólintani a második Erzsébetnek, nyilván az sem volt egy vonzó opció számára, hogy ez a botrányos frigy folytatódjon.
Erzsébet gyerekeit sem kerülték el a botrányok. Anna hercegnő, a királynő egyetlen lánya 1973-ban ment feleségül Mark Phillips díjlovagló olimpikonhoz. A házastársak azonban nem sok időt töltöttek együtt, és nem tűntek különösebben boldognak sem. 1989 tavaszán aztán egy brit napilap megszerezte Anna hercegnő leveleinek másolatát, a levelek pedig Timothy Lawrence-hez szóltak. Bár a tartalmuk nem került nyilvánosságra, a bulvárlapok azt nem mulasztották el megírni róluk, hogy rendkívül intim jellegűek és túl pikánsak voltak ahhoz, hogy leközöljék őket. 1992-ben Anna bejelentette, hogy elválik Phillips-től, és hogy tervei szerint hozzámegy Lawrence-hez. Ők ketten azóta is együtt vannak, így a királynőnek azóta legalább ez nem okozott fejfájást. Károlyról már ugyanez nem mondható el, ugyanis a trónörökös és felesége miatt éveken át főhetett második Erzsébet feje. 1992-ben a lapok megjelentették egy telefonbeszélgetés szövegét, a párbeszéd Diana és állítólagos szeretője James Gilby között zajlott. Diana egy interjúban elismerte, hogy a beszélgetés valóban megtörtént, de tagadta, hogy házasságtörő jellegű lett volna. Nem sokkal később Károly herceg egyik telefonbeszélgetését is kiszivárogtatták, természetesen ez Camilla Parker Bowes-szal. A beszélgetés megerősítette azt, amiről a pletykák szóltak, Károlyt romantikus szálak fűzték a szintén házas Camillához. Így Károly és Diana még abban az évben bejelentették, hogy külön válnak. 1995-ben azonban még nagyobb botrány kerekedett. Diana tévé interjút adott, amiben mindent kipakolt. Beszélt a ránehezedő hatalmas nyomásról, a szülés utáni depressziójáról, bulimiájáról, és elmondta azt is, hogy tudott Károly és Camilla viszonyáról, valamint bevallotta, hogy ő maga is hűtlen volt, ugyanis beleszeretett James Hewittba. Néhány héttel később a királynő maga sürgette fiát és mennyit, hogy váljanak el, ami a következő évben hivatalosan is megtörtént.
Sokan úgy gondolják, hogy az egyik legnagyobb kihívás a királynő számára uralkodása alatt maga Diana hercegné volt, valamint az, hogy ő milyen hatással volt a monarchia közfelfogására. Az egykori Walesi hercegné forradalmasította szerepét, melegebbnek és barátságosabbnak mutatkozott be, mint a királyi család többi tagja. Ezen kívül Diana népszerűsége komoly fenyegetéssel járt, és sokan hittek abban, hogy a körülötte kialakult kultusz képes lenne legyőzni ezt a nagyjából 1000 éves intézményt. A halálát követő években azonban a monarchia átalakította a róla kialakított képet, míg nem elérkezünk az elmúlt évtizedhez, ami az 1990-es évek óta nem látott drámákat hozott Erzsébet életébe, és amik miatt jelenleg is sokan megkérdőjelezik a monarchia jövőjét nélküle.
Hát igen, itt András hercegről van szó, ugyanis ő már az 1990-es években is szerzett néhány nehéz évet édesanyjának, amikor házassága mindössze 6 év után válságba került. Felesége Sarah Ferguson ugyanis egy amerikai pénzügyi tanácsadóval vakációzott, amit a bulvárlapok szorgosan dokumentáltak. Többek között egy olyan fotóval is, amelyen a férfi Sarah lábujját csókolgatja. András herceg és Sarah ugyanebben az évben 1992-ben váltak külön, amikor Károly és Diana is, 4 évvel később pedig a válás hivatalossá vált. De András nem csak a válásával vetett rossz fényt a királyi családra, 2001-től 2011-ig az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelmi és befektetési külön megbízottja volt, ám le kellett mondania a posztjáról, mert egyre jobban kritizálták személyes kapcsolatait, különösen barátságát Jeffrey Epstein üzletemberrel és elítélt szexuális bűnelkövetővel. 2019-ben robbant viszont az igazi bomba vele kapcsolatban. Egy Virginia Roberts Guffrey nevű nő azt állította, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel, amikor a nő még csak 17 éves volt. András ezután katasztrofális interjút adott a BBC egyik műsorának, amelyben tagadta a vádakat, sőt azt állította, nem is ismeri a nőt. Azonban később közös fotó is előkerült róluk. 4 nappal később András bejelentette, hogy visszavonul a közügyektől. A királynő bár nyilván ő is ezt tartotta helyes döntésnek, valószínűleg nem volt túl boldog. A döntést éppen 72. házassági évfordulójának napján kellett jóváhagynia.
András mellett pedig Harry herceg tette az utolsó évtizedben még próbára Erzsébet királynő idegrendszerét. Az előző blogban beszéltünk arról, hogy Harry és Meghan házasságkötése az egy történelmi fontosságú pillanat volt Erzsébet királynő uralkodásában, de ezen kívül nem csak uralkodóként, hanem nagymamaként is érzelmileg igen belevonódott ebbe a történetbe. Ám egy kicsit előrébb szaladnék, ugyanis Harry nem csak az utolsó évtizedben húzta ki a gyufát mondjuk úgy Erzsébetnél. Már korábban is nehéz napokat okozott nagymamájának. Ott van például az az eset, amikor 17 évesen bevallotta édesapjának, hogy kipróbálta a marihuánát, ezután pedig egy napot egy londoni rehabilitációs klinikán kellett töltenie. Néhány évvel később ott volt az a bizonyos náci egyenruhás botránya, amire szerintem mindenki emlékszik. Ennek a története ugye az volt, hogy Harry egy beöltözős bulin vett részt, és hát a legjobb jelmeznek egy náci egyenruhát tartott, tehát ezzel igencsak kivágta a biztosítékot nem csak a királyi családnál, hanem a sajtónál és az egész nyilvánosságnál. Ugyanis a fotókat le is közölte akkoriban a The Sun. Néhány évvel később, 28 évesen tetőzött a botrányainak a csúcsa, ekkor készültek ugyanis azok a bizonyos mesztelen fotók Harry hercegről, aki Las Vegasban tivornyázott egy privát partin a barátaival, és a szálloda lakosztályában dobta le a ruháit, ami mit nem esett, valahogy ott volt egy fényképező gép, amivel megörökítették ezt az esetet. Ám ezek után Harryről leginkább a nőügyei miatt írt a sajtó, egyébként megpróbált teljesen beilleszkedni a királyi családba, tökéletesen ellátta a rábízott hivatalos feladatokat, és amikor végül megismerkedett és randizni kezdett Meghan Markle-lel, annak is nagyon örültek a britek. Ám hogy hová fajult kettőjük kapcsolata, arról minden bizonnyal mindenki ismer történeteket. Egy későbbi évadban remélem, hogy szentelünk majd ennek egy külön adást. Most, amiről beszélni szeretnék, az egészen pontosan a 2020-as január 9-i bejelentésük, amikor is Meghan és Harry nyilvánosan is bejelentették, hogy visszavonulnak a kötelezettségeiktől, és továbbiakban nem kívánnak a királyi család aktív tagjaiként élni. Bár szerették volna, hogy az adófizetők pénzéből folyósított apanázs nélkül is képviselhessék a királynőt és a koronát, végül az a döntés született, hogy tisztább és egyértelműbb lesz a helyzet mindkét fél számára, ha ez nem így történik, és Harry és Meghan nem használhatják tovább az ő királyi felsége címet, amit bár nem vettek el tőlük, mint annak idején Harry édesanyjától Diana hercegnétől a válása után, de le kellett mondaniuk arról, hogy a királynőt hivatalos minőségében támogathassák. A királynő ekkor megértően, de fájó szívvel bocsátotta útjára unokáját, és erről árulkodik az akkori nyilatkozata is, ugyanis akkor Erzsébet királynő ezt mondta: jobban örültünk volna, ha teljes körű, aktív tagjai maradnak a királyi családnak, de tiszteletben tartjuk és megértjük azt az óhajukat, hogy családként függetlenebb életet szeretnének élni, miközben megbecsült tagjai maradnak a családunknak. Az elhangzottak után egyértelmű, hogy élete során családtagjai alaposan feladták a leckét Erzsébet királynőnek, mint minden ember mentek a vágyaik és a szenvedélyeik után, kihágások és hibák terhe nehezedett a királynőre, és a kötelességtudó Erzsébet pedig hiába volt megértő velük családtagként, uralkodóként nem dönthetett mindig a szíve szerint a sorsukról.
El is érkeztünk adásunk harmadik blokkjához, amiben Károlyról fogunk beszélni. Erzsébet halála után rögtön kiderült, hogy Károly követi őt a trónon, bár a korábbi években fejtegették, hogy lehet, hogy Vilmos következik majd. Nem sokkal később pedig azt is felfedték, hogy hivatalosan harmadik Károly királynak fogják őt hívni. Kamilla pedig az úgynevezett Queen Consort címet kapta meg.
Igen, erre Erzsébet királynő már az idén ünnepelt platina jubileumán is kitért, ugye 2022-ben volt az uralkodásának a 70. évfordulója, ahogy ezt már korábban is említettük. Ez alkalomból pedig közzétett egy levelet, melyben több fontos részletre is kitért az uralkodását illetően. Ott volt például az, hogy ahogy a koronázása idején kimondta, úgy tartotta még az év elején is, vagyis hogy élete végéig a népszolgálatának szentelte magát. A másik fontos pont pedig Kamilláról szólt, akiről sokan úgy gondolták, hogy sosem lehet királyné. Erzsébet szerint viszont megérdemelte ezt a címet, és levelében ezt írta. És amikor az idő elérkezik, és a fiam, Károly király lesz, tudom, hogy mind megadjátok neki és feleségének, Kamillának, a szükséges támogatást, amit nekem is adtatok. Őszintén kívánom, hogy amikor ez megtörténik, Kamillát királynéként, pontosabban Queen Consortként, ami a király hitvesét jelenti, ismeri majd a világ, miközben folytatja hű szolgálatait.
Mivel Károly legidősebb fia Vilmos automatikusan megörökölte a Duke of Cornwall címet, de Vilmos megkapta édesapjától ajándékba a Wales hercege címet is, amit a királynő még 1958-ban adott neki, így Katalin lett Wales hercegnéje. Ezt a címet legutoljára Diana használta, Camilla sosem. A másik nagy változás, amiről nagyon sokan rögtön beszélni kezdtek, hogy Meghan és Harry gyermekei megkaphatják a hercegi és hercegnői címet, ugyanis 5. György király 1917-ben vezette be azt a szabályt, hogy az uralkodó fiú gyermekének gyermekei, vagyis az uralkodó unokái automatikusan megkaphatják ezt az elnevezést. Most pedig, hogy Károly király lett, ez életbe lépett, ha csak ő nem dönt másképp. Egyébként erről azóta nincsenek fejlemények. Erzsébet királynő halálával életbe lépett a London Bridge és az unikornis művelet, az egy évtizeddel korábban előkészített szabálykönyv is. A királynő koporsóját először Londonba szállították, majd a Buckingham palotába, a 6. naptól a 9. napig pedig a Westminster palotában helyezték kiállításra, ahol mindenki lerúghatta előtte tiszteletét.
Nem tudom, találtad azokat a felvételeket, ami ekkor David Beckhamről készült?
Igen.
Ez egy nagyon megható történet, gyorsan el is mesélném. David Beckhamről készült videó ekkor, hogy ő is sorba állt, épp úgy, mint bárki más, hogy lerója tiszteletét a királynő előtt. És bár azóta kiderült, hogy Davidnek felajánlották, hogy soron kívül egy megadott időpontban lerúhatta volna a tiszteletét a királynő előtt, ám ő azt választotta, hogy nem, és állítólag úgy emlékszem, hogy hajnali 2-től vagy 3-tól állt sorba, és közben pedig még fánkot osztogatott a körülötte állóknak, és hát hosszú-hosszú órákat állt, mire rákerült a sor. Szerintem ez egy nagyon megható lépést volt tőle. Ugye az a Beckham családról köztudott, hogy nagyon közel állnak a királyi családhoz. Annó Katalin esküvőjén, aztán Harryék esküvőjén is jelen voltak, és az, hogy David nem élt azzal a lehetőséggel, hogy soron kívül rúhassa le a tiszteletét, az szerintem nagyon becsülendő, és mutatta azt, hogy ő valójában nagyon tisztelte a királynőt, és nem akart ilyen előjogokkal élni.
Mindeközben pedig Károly körútra indult királyként, majd a 10. napon sor került a királynő temetésére, ami nemzeti gyásznap lett. Abban az emlékkápolnában helyezték végső nyugalomra, ahol szüleit is eltemették. Bár Fülöp herceget a Windsor kastélyban temették el, őt is át fogják szállítani ide, hogy a királynő mellette lelhessen végső nyugalmat.
Ejtsünk szót Erzsébet királynő imádott négylábú kedvenceiről is, ugyanis halála idején az uralkodónak 2 korgia és 1 dorgia volt, akikről ezután András herceg fog gondoskodni a windsori otthonában. Azonban 3. Károly király és felesége Kamilla is kutyagazdik, akik uralkodásuk megkezdésekor magukkal vitték kedvenceiket a Buckingham palotába. A szóban forgó 2 Jack Russell-t Bettnek és Bluebellnek hívják, akiket egyébként Kamilla még 2017-ben fogadott örökbe egy londoni állatotthonból.
Beszéljünk egy kicsit a pénzről is, hiszen az Egyesült Királyságban a pénzeken II. Erzsébet királynő arcképe volt látható. Történelmi uralkodása alatt legalább 33 különböző pénznemen szerepelt világszerte, ami Guinness rekordot jelent, de ez is megváltozik. Már hosszú ideje készen álltak a tervek, amelyek alapján elkezdik Károly király arcával fémjezett bankókat és érméket gyártani. Ugyanez igaz a bélyegekre is. 2022. decemberétől a királyi pénzverde kibocsátja a 3. Károly érme első készletét, a 3. Károly pénz kibocsátásának teljes folyamata pedig legalább 2 évig tart majd. Az első lépés a pénz kibocsátása felében megtörtént. A királyi pénzverde megbízásából ugyanis független szobrász készítette el harmadik Károly érmeportréját, aki személyesen hagyta mindezt jóvá. A királyt idősebb korában ábrázoló portré balra néz, szemben anyja pózával.
Ha már a pénznél tartunk, olvastam néhány érdekes cikket ebben a témában, ugyanis igen komoly vita alakult ki a világban e körül. A nemzetközösség országaiban ugyanis felmerült a kérdés, hogy akarják-e a károlyos érméket, vagy a feltörekvő szociálpolitikai mozgalmaknak kedveznek, amelyek közül sok a gyarmatosítás és az elnyomás régóta fennálló jelképeinek lerombolását követelik. Sok marginalizált csoport azt akarja, hogy a túlnyomó részt fehér férfi szimbólumokat felváltsa a sokszínűség repertoárja, és olyan érmék és bankjegyek legyenek, amelyek tisztelegnek a múltbéli igazságtalanságok elleni küzdelem előtt. Ez már részben meg is történt. Erzsébet királynőt ábrázolják ugyanis a jelenleg kelet-karibi 100 dolláros bankjegy egyik oldalán, a hátoldalán azonban Sir Arthur Lewis-t, aki egy 20. századi közgazdász volt, és aki az első fekete személy volt, aki kiérdemelte a Princetoni Egyetemen a professzori címet, illetve Nobel-díjat kapott. 2018-ban a társadalmi igazságosság ikonja, Viola Desmond lett az első kanadai nő, aki egy bankjegyen látható. A 10 dolláros bankjegyen szerepel egyébként. 2022. augusztusában a kanadai királyi pénzverdek forgalmazni kezdett egy 1 dolláros érmét is, amelyen az ikonikus fekete jazz zongorista Oscar Peterson látható. Ausztráliában, ahol a királynőt ábrázolják az 5 dolláros bankjegyen, élénk vita folyik arról, hogy megtartsák-e a képmását, vagy Károly királyra cseréljék, vagy szakítsák meg ezt az egész hagyományt, és helyette egy őslakos ausztrál arcmását használják. És akkor joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi a helyzet az Egyesült Királysággal? Az ország már elkezdett foglalkozni az etnikai sokféleség hiányával a valutában. 2020. júniusában a Black Lives Matter mozgalom csúcspontján, amely egyébként Nagy-Britanniát is érintette, a Bank of England ígéretet tett arra, hogy befogadó politikát és gyakorlatot dolgoz ki a kisebbségekkel szemben. Sőt, a bank megígérte, hogy több feketét, ázsiait és más kisebbséget is felvesz bankjegyeire és az érmeire, ám egyelőre, hogy ezek a Károly királyos bankjegyek és érmék mellett milyen formában jelennek meg, arról még nincs szó, ám szerintem ez is nagyon érdekesen mutatja azt, hogy ugye Erzsébet királynő több mint 7 évtizedig uralkodott, és hogy akkoriban ez kérdés sem volt, hogy az ő képmására lecseréljék az érméket és bankjegyeket, ám 70 év épp elég volt ahhoz, hogy ma már ez se legyen annyira egyértelmű, hogy valóban Károly képe kerül-e az érmékre, vagy pedig sokkal sokszínűbb legyen a felhozata.
Ha pedig a portrékról van szó, akkor Károly király első hivatalos portréját már láthattuk. A Buckingham palota által közzétett képen Károly király és felesége Camilla királyné, illetve Vilmos Velszi herceg és felesége Katalin Velszi hercegné szerepelnek, akik harmadik György király a leghosszabb ideig regnáló férfi uralkodó festmény előtt állnak. Richard Kay korábbi királyi tudósító szerint ez a portré egyértelműen azt üzeni a világnak, illetve Meghannek és Harrynek, hogy új fantasztikus négyes van születőben, azaz nincs visszaút számukra Amerikából. A fotó ráadásul kellően lazára sikerült, Károly zsebretett kézzel, Camillát átölelve pózol, és mindenki mosolyog. Harmadik Károly király amúgy már a koronázási ceremóniájában meg fogja törni édesanyja és felmenői hagyományait, amire majd 2023. május 6-án kerül sor. A hírek szerint ugyanis nem szeretne nagy felhajtást és pucparádét, szeretné a monarchiát egy modernebb, elfogadhatóbb mederbe terelni. Emiatt úgy tervezi, hogy lecsupaszítja kissé a ceremóniát, hogy a lehető legkevésbé lehessen ráfogni, hogy csak pénzpazarlás. Erre nagyon kíváncsi leszek, szerintem ezzel nem vagyok egyedül.
Itt szerintem ezt fontos szembeállítani Erzsébet koronázásával. Azt a történelmi jelentőségi eseményt akkor a helyszínen 8000, a rádión keresztül 11 millió, a televízióban pedig 27 millió ember követte nyomon, ami az 50-es években egy irtózatosan magas szám volt. Károlynál viszont már maga a vendéglista is meglepő, hiszen édesanyja 8000 vendégével szemben harmadik Károly király csupán 2000 vendéget szeretne a helyszínen látni. a hírek szerint a dress code sem lesz olyan szigorú, nem kell majd annyira kiöltözni, illetve a király örülne, ha az egész beleférne egyetlen órába. Ez azért is érdekes, mert Erzsébet királynő koronázási szertartása 3 óránál is hosszabb volt. Fontos még itt, hogy mivel Károly király csupán 5 éves volt édesanyja trónra lépésekor, neki nem volt különösebb szerepe a ceremóniában. Károly viszont azt szeretné, ha felnőtt fia és első számú örököse, Vilmos herceg is aktívan részt venne benne, és állítólag fontos feladatokat szán neki. Remélem, ma is tudtunk új és érdekes dolgokat mesélni nektek. Ezzel véget ért a Tel délután első évada, ami Erzsébet királynő életét járta körbe. De még maradjatok velünk, ugyanis készülünk még egy sorozat kibeszéléssel. A Tel délután akkor indult el, amikor a Netflixen a Korona 5. évada is elstartolt, ezért készültünk egy extra résszel nektek, amiben majd egy vendég fog csatlakozni hozzánk, és vele együtt fogjuk kibeszélni a sorozat legizgalmasabb pillanatait.
Ne felejtsetek el követni minket, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
De a délután, minden csütörtökön délután 5 órakor.
A műsor a Béton partnere.